60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Kéri Júli vagyok, a mai műsor szerkesztője. Elmúlt a nyár, a szabadságok, utazások ideje, és a nagy melegek is, amikor nincs kedvünk ki sem mozdulni a hűtött lakásból. Eljött a kirándulások, felfedezések, szabadtéri programok ideje. Ha meg esősebb napok lennének, lehet nagyokat olvasni. És bármikor rádiót hallgatni. Például minket. Ehhez igyekszünk felkelteni az érdeklődésüket interjú alanyainkkal. De lássuk, miről is lesz szó. Elsőnek egy pedagógusról, akit ma is hálával emleget egy pedagógust, aki egész pályája során terelgette. Szó lesz a kártyáról, aminek történetéről sok érdekességet tudunk meg. Létezik egy folyóirat, aminek a kisgyermek a címe. Róluk is hallunk. És létezik egy hírlap Balatonkenesén, ami neves és helyben híres embereket és látnivalókat mutat be. És létrejött egy magyar-amerikai szerzőpáros tollából készült könyv, aminek izgalmas születési körülményeiről hallunk. Mindezekhez jó szórakozást kívánunk!
Egy iskolában 45 évet, először diákként, majd pedagógusként, megszakítás nélkül eltölteni egyenes pályának tűnik. Vajon hogy alakult ilyenné? Beszélgető társam Tiszekker Katalin, borászszakoktató, a budafoki Promontórium borlovagrend udvarhölgye, akivel 15 évig kolléganők voltunk.
Egy kicsit visszahaladunk az időben.
Jó.
14 éves korodi,
ezt
könnyű felidézni. Igen. Akkor még nagyon kevés nő volt ezen a pályán. Hogy történt ez?
Úgy kezdeném, hogy eredetileg óvónő szerettem volna lenni. Édesapám a Kertészeti Kutatóintézetben dolgozott, mint építész. Ugye ingázott, és ezért felköltöztünk Érdre. Nekünk olyan 10 tőke szőlőnk volt körülbelül a kertbe, viszont édesapám Gazdag Laci bácsinak, ő volt az igazgató, a házát építette. Innen indult ki, hogy én borász leszek. Tudnélik, nem vettek fel abban az évben a Zsír utcába vidékieket az óvónő képzőbe. Mehettem volna Győrbe vagy Szarvasra, de én nem nagyon akartam elmenni kollégiumba. Közben a Fradiba felvettek kézilabdázni, mert szerettem nagyon sportolni, még a mai napig is. Akkor most mi lesz velem? Édesapám egy nap hazajön, és mondja nekem, hogy megvan oldva az iskoláztatásod. Gazdag Laci bácsi üzeni, hogy gyere borásznak Budafokra. Hát elkerekedtek a szemeim, hogy borász leszek. Mondtam, hogy egy kis időt kérnék szépen. Kezdtem azon gondolkozni, hogy fogok a Fradi pályára, az Üllői útra kijárni Érdről, és akkor gondoltam, hogy elmegyek egy gyors és gépíró iskolába, ott nem kellett minden nap menni. De abban is gondolkoztam, hogy lány létemre, nem tudom, hogy milyen jövő lesz itt nekem, hát megpróbálom. Ha esetleg nem sikerül, akkor az első év után elmegyek. Viszont nagyon jó osztály jött össze, 38-an voltunk, 13 lány és 25 fiú. Azt gondoltam, hogy mégiscsak én itt maradok az iskolában.
Ki volt az osztályfőnök?
Funk Miklósnél volt, orosz történelem szakos. Ő neki az volt a célja, hogy mindenki a maximumot kihozza magából. Mi voltunk az első szakközepes osztály, és csak harmadikba kezdtünk eljönni gyakorlatra a pincékbe. Géptan gyakorlatunk is volt, és laborgyakorlatunk is.
Hogy vetted az akadályokat? Jó kislány voltál, jó tanuló?
Én jó kislány voltam. Igen, én azt gondolom. A matematikával volt egy kis probléma. Az alap dolgokkal semmi gond nem volt. Itt maradtam, nagyon jó közösség alakult ki, és azt mondhatom, hogy a mai napig egyik legjobb barátnőm az akkori pattársam.
Jaj, de jó.
Hát mi is azért csináltunk stikliket.
Van ilyen emlékezetes stiklid?
Van. A Törreiben voltunk látogatóba. a folyosókon ezeket a mini pezsgőket tárolták. Egy-kettőt magunkévá tettünk. Beültünk a kóstolóterembe, a Tranger Feri bácsi tartott nekünk kóstolót, és egyszer csak elkezdtek durranni a palackok, pif, puf, mert meleg volt, és ugye lent volt a táska a lábunk mellett. A gazdag Laci bácsihoz ment az egész osztály raportra.
Legközelebb
kollektív leszúrás, bocsánat.
Ha matekot valószínűleg akkor nem sorolod a kedvenc standardjaid közé, de biztos volt olyan, amit nagyon szerettél a testnevelésen kívül.
Igen, azt nagyon szeret. Volt egy kézilabda csapatunk, akkor is mi ilyen bajnokságokra jártunk a középiskolásokkal. Én kapus voltam. Kedvenc tárgyam a borászati technológia. Laci bácsi tanította a labort is, a Szent Irmai Évikével, aki szintén nagyon kedves kolléganőm, ugye mégis hál' Isten az Évike éli.
Kaptad a minőségi képzést, eljött az érettségi.
Azt gondoltam, hogy inkább elkezdek dolgozni, hogy segítsem a szüleimet, és majd levelező tagozaton elmegyek valamilyen szakmai egyetemre. Ez 70-ben volt.
Ilyen lehetőség volt elhelyezkedni.
Ismét Laci bácsi jön a képbe, mert kérdezte tőlem, hogy mit akarok csinálni, és akkor mondtam neki, hogy én úgy gondoltam, hogy elmegyek dolgozni, ő akkor segít nekem. Több állás lehetőséget is felajánlott a szőlészeti kutatóba, a Hungarovinbe, a laborban. Tetszett a labor, kértem egy kis gondolkozási időt. És egyszer Laci bácsi megjelent Érden, az Anselmo Jánossal, aki az iskolának a gyakorlati oktatási vezetője volt. Gondoltam, hogy biztos apukámhoz jönnek. Nem apádhoz jöttünk, hozzád. Akkor megint kikerekedtek a szemeim, és azt mondja a Laci bácsi, hogy én egy lehetőséget ajánlok neked, hogy gyere vissza az iskolába gyakorlati oktatónak. Nagyon jól vizsgáztam gépműhely gyakorlatból, laborból is, meg borászati gyakorlatból is.
Gondoltam.
Szóval nagyon meglepődtem. Igen, mondtam. Tulajdonképpen én a Laci bácsinak köszönhetek mindent, hogy itt az iskolában elkezdtem tanulni, és utána visszahívtak dolgozni. Nagyon hálás vagyok neki, mert egy csodálatos ember volt. Mind szakmailag, mind emberileg.
Flába. Jó döntés volt.
Jó döntés volt, igen. Nagyon jó tanári kar volt, és a gyerekek is fantasztikusak voltak. Csak most egy példát mondok, hogy az első osztályomból Los Angelesbe él egy tanítványom, és október 11-én két hétre meghívást kaptam. És férjem is jön velem. Nagyon kedvesek voltak nekem a tanítványok, és a mai napig is. Boldogsággal töltem, mikor valahol utánam kiabálnak. Volt olyan alkalom, hogy Görögországban a tengerparton sétálunk, és kiabálnak, Kati néni, Kati... Nagyon boldog voltam, hogy megismernek. Nagyon szeretek velük beszélgetni, merre, hova tart az útjuk.
Nem lehetett neked ezt könnyű elkezdeni. Tudtad, igen, hogy mire számítasz?
Laci bácsi mondta, hogy a műszaki egyetemre jelentkeztek, és jelentkeztem is szakoktatói szakra. Dolgoztam, és szeptembertől már kezdtem a műszaki egyetemen. És be voltam osztva egy fél évre. Én csak mentem, és szemlélődtem, és jegyzeteltem, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy gyakorlatilag 19 éves voltam, amikor önállóan már a gyakorlatokat vezettem. Három év alatt a szakoktatói szakot elvégeztem. Főleg szakmunkásokat tanítottam, nagyon szerettem őket. Heti 14 óra volt a szakmunkásoknak. Mindig az volt a metodikám, hogy én például diákot nem buktattam. Ha én heti 14 óra alatt nem tudok úgy egy gyereket megtanítani, hogy az tisztességgel levizsgázzon, akkor vissza kell adni a diplomát. Első nap mindig azt kérdeztem, hogy szeretné borász lenni, van-e szőlőtök, van-e pincétek. Neked akkor 4-es, 5-ösre kell. Aki nem akart, jó, neked 2-es, 3-as. És tanárnő, a bukással mi lesz? Majd azt megbeszéljük. De valóban így volt, szóval amikor egy gyereket láttam a vizsgán, hogy abszolút fogalma nincs. Én mindig megmondtam, figyelj rám, mert amit kérdezni fogok, abban benne lesz a fele válasz. És ez működött. Nem buktattam meg senkit.
Egy tanárnak tudni kell kérdezni.
Így van. És itt nem buktattam meg senkit.
Különösen vizsgálni. Amikor a te tanítványaid csináltak valami stiklit, akkor mi történt?
Négy szem közti beszélgetések azért voltak.
Konzultáltál.
Igen. Mindenki megbotlik. Nem volt sok eset.
Igen, ez általában a kezdésnél szokott lenni.
Nem tudják felmérni a helyzetet, és gyakorlat végén azért volt borkóstoló. Aztán volt, amikor hibás beteg borokat kóstoltattam, akkor azt már nem nagyon szerették. Igen, amivel dolgoznak, azt meg kell kóstolni. A mértékletességre nagyon fontos volt, hogy arra felhívjuk a figyelmet.
Tanulmányi kirándulások voltak veszélyesek.
Igen, és mindig nyáron mentünk el. Például a Tokajban 30 fok volt. És ugye lementünk a pincébe, ugye ott meg volt 12 fok, 13, és mindig mondtam nekik, hogy meg kell kóstolni, de nem kötelező meginni, mert mondom, ha kimegyünk, ott lesz a kalapácsos ember. Ha elmentünk két pincében, vagy három pincében egy nap Tokajba, hát bizony az nagyon kemény volt.
Nem volt könnyű. Nem. Teltek az évek. Én azt hittem, hogy régen lovag vagy, és még nem
hogy volt nem, ez. Az az igazság, hogy még a Gazdag Laci bácsi volt a nagymester, akkor már felkértek kétszer is, és nemet mondtam. Itt azért Budafokon a Promontorium lovagrend egy nagyon komoly szakmát képviselt. Ez egy nagy megtiszteltetés volt, ha valakit oda beválasztottak. Úgyhogy így aztán 2006-ban lettem én is. Valóban azt gondoltam, hogy ha most nem, akkor utána már.
Igen, és mert aktívnak kell lenni.
Igen. A nagy tanácsnak vagyok a tagja, ott heten vagyunk.
Milyen területet tartasz kiemeltnek?
A kultúrát, borfogyasztást, azt mindenféleképpen nekünk propagálni kell, és a jobbnál jobb magyar boroknak a hírnevét azt öregbíteni kell.
Van-e saját borod?
Nincs, nekünk szőlőink voltak, mert egy szőlész férjem van, ugye már 44 éve. Nagyon sokáig csináltuk, de aztán a férjemnek is mind a két keze meg van operálva, az enyém is. A két fiunk mondták egy idő után, hogy hát ők nem szeretnének sem szőlészek, sem borászok lenni, úgyhogy, és ezt tiszteletben is tartottuk.
Viszont kiváló borászokat neveltél.
Szinte minden borvidékre jutott, nem is egy. Azért azt hozzátenném, hogy voltak országos szakmai versenyek. Mindig élvonalban voltunk. Országosan egy elismert iskola volt. 14 éve jöttem nyugdíjba. Ez a 45 év, mikor kimondom, akkor hihetetlennek tűnik, de így van.
Magadban tartod magad.
Igen, elmegyek úszni, meg biciklizem is. A férjem az inkább szeret otthon lenni, én meg, mint ügyvezető, akkor elmegyek.
Kati, nagyon-nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk a pályát, titkait, és egy kicsit a magánéletedet
is. Én is nagyon szépen köszönöm.
Tiszekker Katalinnal Somogyi Ágnes beszélgetett.
A nyári szabadságok alatt biztosan többen nyúltak a kártyához. Talán többeknek eszükbe is jutott, hogy honnan eredhet a kártya. Erre gondolva ismételjük meg Torda Judit régebben készült interjúját egy kártyakiállításról.
Óbudán a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban nyílt egy kiállítás, egy kártyakiállítás. Megkértem Jánoska Antalt, aki gyűjtő és kutató, kiállítás szervezője, hogy meséljen nekem a kártya történetéről, és nem gondoltam volna, hogy ennek ilyen hatalmas irodalma van.
Megkockáztatom azt a könnyelmű kifejezést, a játékkártya minden idők legnépszerűbb játékszere. Legnagyobb számon is gyártották, ma is milliók és milliók jönnek a kártyasztalokhoz. Az eredetire vonatkozóan számos hipotézis működik, most a történelmi hátterét próbáljuk meg a legendáktól megtisztítani. Tang dinasztia idején a 9.-10. században már ismertek kártyatípusú játékszereket a Távol-Keleten, hiszen itt már ismerték a papírgyártás, a fa metszetről történő sokszorosítás és a tussesés technikáját.
Mindig papírból készült?
Vannak kivételek, de ez készültek bőre, fára, fémre, mindenre az adott körülmények között, de maguk a kártyafestők többnyire, és ez már Európa, papírra dolgoztak. Hát Európában a papírgyártás is a 15. század legelején jutott el a fametszeti sokszorosítás technikájával. Most innen vált lehető a tömeges gyártás. Nagyon fontos, mert előtte kézzel festett kártyákat készítettek a ügyesebb rajzolók, képírók. Egyházi és világi tilalmakkal találkozunk már az 1300-as évek második felében, amikor név szerint is megnevezik, tiltják a kártyázást.
Ez az ördög bibliája, ugye, ezt mondják róla.
Szentképek festője és a játékkártya készítője ugyanaz személy volt. A Lyoni kártyakép, amikor valamikor csak Közép-Franciaországban készítették, ott engedélyezték egy egyalakos kártyaképet, ez valamilyen ismeretlen úton eljutott Bécsbe. Bécsben ezekkel a mintákkal készítettek kártyát, majd tükörképessé formálták, azaz két szembe fordított. Azonos rajz alatt került. Nálunk is ezt a bécsi képet használták a két világháború között, még bridgesek, visztesek, még a kaszinó világban is ez ment. Na most itt az érdekesség, hogy az első világháború előtt talán, vagy idején bekerült Magyarországra és a nemzetközi képes, vagy angol-amerikai képes kártya, amit ma a bridgesek, kaszinó világ, pókerjátékosok használnak, és kizárólag ezt használják, mert a kártyajáték is ragaszkodik a képekhez. Legyez összedekintve a lapokat, azonnal felismerhető, apró részletekből képesek azonosítani. Tehát ezért van a kártyákon index a bal felső, jobb alsó, vagy mindnégy sarokban, akár balkezes, vagy jobbkezes játék.
Milyen ábrákat használnak?
Most meg kell különböztetnünk a regionális kártyaképeket, különleges kártyáktól. Minden nemzet világszerte, és az legyen Dél-Kelet-Ázsia, legyen Észak-Európa, legyen Dél-Amerika, létrehozta a sajátos jelképrendszer mellett a saját kártyaképét. Ha megnézem Franciaország, Németország, Oroszország, mindig ugyanazt a képet gyártják, különböző kártyagyártók. Földrajzi területenként behatárolható valamilyen mértékben, például a földközi tenger medencének a népei, spanyolok, portugálok, olaszok, még a Balkán egy része, Észak-Afrika, a latin színjelű kártyákkal játszik. Tehát nem pik, költref, károvasorozat, hanem a bolt, kupa, érem és serleg. Németek stilizálták, állítólag a 14. században, ebből lett a szív, a piros, a zöld, a makk és a tök. Mert érdekes a töknek a fordítása, ami valójában a németben csengetyűt jelent, és egy ostoba félreértés okozta egy magyar volt tök. Aminek persze megvannak a bécsi előzményei, amikor egy jelmeztervező megfestette Schiller Telmilmosának az alakjait. Ez átkerült valahogy Pestre, egy Schneider és Malosszú nevű kártyafestőkhöz, akik kihasználva a játék divatokat tükörképesítették. A kártyák történetét, a kártyaképeket nagyon-nagyon sok helyen legenda övezi. Például a feltalálás örömét is legalább puszatni nemzet vallja magáinak, hogy kitalálta fel a kártyát. Azt a japánok, kínaiak, mert van, aki a sakjátékhoz hasonlítja, van, aki volt, aki Perzsiára hivatkozik. 6-7 észlelt távlatából nem lehet megmondani. Találgatások, hipotézisek működnek.
Kik a jó kártyajátékosok?
Elsősorban a játékkártya 2 és 100 éves kor között az emberek szórakozását szolgálja. A kártya is jól kezdődik 2-3-4 éves korban, amikor a párosító játékokkal egyszerű kis képekkel tanulnak a gyermek. A kártya is a második fok, amikor megismerik a felnőttek játékait a gyermekek. Ezek már 5 és 10 éves kor. Például a jó alakozás, a zsírozás, a Commerce Macao, a Schwindli nevű csalós játék, unokáim is kedvenc szórakozása. És akkor megyünk tovább, amikor elérünk a 3 csúcsjátékhoz. 3 kártyatípus van Magyarországon, amit használnak. A telkártya, amit ugye megbeszéltük, hogy közös magyarország kultúrkincs.
Tehát ez a telkártya az a telnél most ábrázoló úgynevezett magyar kártya.
Tehát a magyar kártyával a csúcsjáték az úti. 3 ember leül és hatalmas csatározás közepette eltölti az estét, mindenki jól szórakozik. Jelképes tétekben játszanak többnyire, ha bár ma már próbálják versenyeztetni játékosokat, ami mennek. Tehát egy közösség, aki azonos szórakozás választott magának, és jól érzik magukat.
A kártya játékhoz való viszony, az igazából családi indítatású.
A családból származnak általában játék szeretetei. Akit a nagyszülé megtanítanak kártyázni, az végigmegy a kártyaiskolán, és használja a mai modern technikákat, a kis világot, de barátaival szívesen leül, és folytatva az előbbit, hogy francia kártyával a bridge, a csúcsjáték, francia kártyával a legszellemesebb, legjobban játszhatom, a már szellemi sport rangjára emelt játék a bridge, ami lehet társasági szinten, versenyszinten, mindenképpen jó szórakozás. És a harmadik, az én kedvencem, az a tarokjáték, ami szintén valahonnan német alföldről indult az 1700-as évek közepén, Magyarországra eljutott. Többen magyarázzák, hogy miért Paskievics tarok, a magyarok tarokjátéka. Idéznem kell Joe McLeod, londoni barátunk véleményét, aki a legnagyobb webes kártya oda szerkesztőjeként állítja, hogy a minden kártyajátékok közül a legszellemesebb, a legmulattatóbb a magyarok tarokjátéka. A világ bármelyik pontján megjöttek a magyarok, akkor tarokkozunk.
Ön szerint mikor fordul át függőségé a kártyajáték? Mert hogy ugye az irodalomból, meg mindenhonnan tudjuk ezt, hogy eljátszotta a vagyonát.
Jellemfüggő mindenképpen. Én nem vagyok híve az átlában szerencsejátékoknak, mert...
Tehát meg kell különböztetni a hazárd játékot, amit pénzben játszanak.
Igen, és a kommersztársas játékot.
És a kommersztársas, hát ez a két fajta van akkor.
Én megkockáztatom, hogyha a hazárd játékokból kiveszem a pénzt, eltüntetem az asztalról, 3 perc alatt unalmassá válik. Kommersz játékoknál, a Reminél, Kanasztánál, Taroknál, Ultinál jelképes létekkel játszanak. Ez viszont egy életet betöltő játék szeretet lehet. Érdekes tevékenység például, néhány kártyát látunk a kiállításon, tisztított kártyák, mi a mosható kártya, kártyapucerály, mi a való volt ez. 1850-es években jött egy új technológia kártyafestésben, amikor a festett kártyalapok felületét vékony lakréteggel vonták be, elől is, hátul is. Tehát kopás állóbbá vált a kártya. A kártya kereteket megvastagították legalább 1 centiméterre, és volt a mosható és nem mosható kártya. Nem mosható kártya az elkopott, eldobták. A mosható használás közben, amikor kényelmetlenné vált a használat, mert ragadt vagy gyűrött vasarka megtört, akkor letisztították a kártyák felületét el és hátoldalát, a vastag keret mentén körbe vágták a lapokat, és szinte újszerű játékeszköz került a kompániák kezébe. Kávéházak. Itt tudok olyan kávé, hogy egy csomag kártyát összehasszavítek a kártya pucerájba. Kártya a kiállítás második szekciójában a Piatik Nándor és fiai legendás históriájával termékenyel foglalkozunk. Amikor tönkre ment az első magyar kártyagyár, Piatik Nándor és fiai megvásárolta a tönkre ment céget, Pestre költöztek, új épületet húztak a Rottenmeller utcába, és ez volt a magyarországi kártyagyártás központja, így 50 éven keresztül az államosítás. Budapesten a Kazinci utcában áll Schneider József kártyafestő műhelyének maradványa. 1996-ban elhelyeztünk itt egy márvány emléktáblát a Pató Pál Asztal Társasággal közösen, ami hirdeti, hogy itt készült a magyar kártya első példánya. Mi viszont azon szorgoskodunk, hogy ez az épület lehessen a magyar kártya háza, ahol egy kis digitális nyomda, közösségi tér, kiállítóhely, kávézó egyfajta helyet adna annak az egyre szűkülő társadalomnak, mely a kártyajátékot nem a vagyonszerzésre használja, vagy vagyonvesztésre.
De van önöknek egy weblapjuk.
Az a címünk, hogy kártya-játék.hu. 10 év alatt több százszik, több ezer fotó demonstrálja mindazt, amit az európai, és illetve az egyetemes kártyakultúra részeként nyilvántartunk, megmutatjuk, mesélünk, szórakoztatunk, tájékoztatunk. Tehát minden, ami kártya, kártyajáték.hu.
Hogy szoktak a kártyások elköszönni?
Holnap ugyanitt. Hajrá, kártyások!
Hajrá, kártyások! Köszönöm az interjút!
Beszélgető társam Villányi Györgyné Jutka, a Kisgyermek című folyóirat szerkesztője, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke. A Magyar Pedagógiai Társaság országos szakmai folyóirata a Kisgyermek a címlapon a következő felirattal: a születéstől 8 éves korig. Kinek készül ez a folyóirat?
Köszönöm a kérdést, és nagyon örülök, hogy beszélhetek erről a folyóiratról, mert több mint körülbelül a rendszerváltás ideje óta van, él ez a lap, kerületi lapként kezdődött, és országos lappá fejlődött. A születéstől 8 éves korral foglalkozunk a Magyar Pedagógiai Társaságban, a kisgyermeknevelési szakosztályban, és nagyon fontosnak tartjuk a kezdő szakaszt, az élet kezdő szakaszt. Már a magzattal is foglalkozunk ki ezzel pontból, mert hogy a életkori szakaszok a nevelés történetben nagyon változóak, és nálunk Magyarországon a 0-3 éves kor a bölcsődéhez tartozik, a 3-6 éves kor ugye az óvodához, de mi úgy mondjuk, hogy 8 éves korig van tulajdonképpen egy egységes szakasz a fejlődésben, és abban a játék nagyon fontos szerepet játszik a gyerek életében, és megalapozza az életét az első 8 év élménye és tevékenységei.
Igen, az utolsó lapszámban egy felhívást láttam. 8. Játszunk mindannyian világjátékra. Buzdítasz, vagy legalábbis alap erre hív föl, amely szeptember utolsó hetébe kezdődik. Mi ez tulajdonképpen, hogy játszunk mindannyian?
Nagyon fontosnak tartjuk a játékot, csak az a gond, hogy azt mondják a társadalomban a felnőttek, hogy a gyerek csak játszik. És olyan legyintést is érzek mellette ilyenkor, mert úgy érzem, hogy az nem fontos. Akkor én ugye addig, mint szülő, takaríthatok, meg mosogathatok, mert a gyerek eljátszik, mert az az ő tevékenysége. Ez igaz, de tulajdonképpen ez a játék egyben tanulás is a gyereknek. És a világjátékot mi 8 évvel ezelőtt hallottunk róla, hogy van, amit 1987-ben alakult, és az ország és a világ nagyon sok országa csatlakozott hozzá, és május 28-a igazság szerint a játékvilágnak napja. De nálunk Magyarországon más hagyomány van, mert május utolsó hetében van a gyermeknap. Az egy sok embert megmozgató tevékenység, de tulajdonképpen olyan játék gyermeknap, ami nem közös játék a felnőttekkel és a település lakóival, hanem a gyerekek játszanak és a szülők is szórakoznak mellette. Először első évben megtartottuk májusban, de rájöttünk, hogy ütközik a gyereknappal, és így áttettük szeptember hónapra, mert úgy érezzük, hogy a közösség alakításban a gyerekek iskolába, intézménybe mennek, az egyik bölcsödébe, a másik óvodába, a harmadik iskolába, a negyedik középiskolába, tehát tulajdonképpen váltások vannak szeptemberben.
Miért fontos a közösség?
A közösség, az emberi kapcsolatok nagyon fontosak, és az, hogy közösségben legyünk, közös kapcsolataink legyenek. Különösen a mai világban, amikor nyomogatjuk a telefont, és nem a szemünkkel keressük a másikat, és figyelünk a másikra, hanem a telefonon keresztül egy-egy üzenetet küldünk egymásnak, így adunk át információt. De tulajdonképpen az, hogy leülünk együtt játszani, és beszélgetünk közben, vagy elmegyünk együtt kirándulni, vagy együtt tevékenykedünk, gyerekek és felnőttek együtt, közös élménye, az alapozza meg az emberi kapcsolatok kialakulását és megerősödését.
Milyen játékra gondoljon a hallgató, amikor ezt hallja, hogy közösen játszik szülő és gyermek?
Olyan játékokat ajánl a játékvilágnap, ami ingyenes, olyan játékokat, mint például az ugróiskola, a körjátékok, a sakkozás, a kártyázás és mindenféle fajtája, vagy netán a homokba rajzolás, vagy a, mondhatom, a malomjátékot is. Tehát összegyűjtöttük azokat a játékokat az elmúlt években, és ezt ajánljuk a településeknek, hogy ezekkel játszanak. Tehát tulajdonképpen nem kerül pénzbe a játéknap szervezése szeptember 3.-4. hetében, akkor szervezik, amikor ők a településen erre van lehetőség, és összefogással, tehát a közösségi házak, az iskolák, intézmények, könyvtárak, például nagyon sok könyvtár szervez játéknapot a településen, és hívja az olvasóit, és akkor olvasó sarkot is beállít, és ugyanakkor játékot is. És ez lehet a szabadban, lehet a teremekben is, mert volt olyan idő, mint például tavaly, amikor zúgott az eső, és nagyon sokan beszorultak a terembe. Tehát akkor játszottak táblajátékot, és sokféle játékkészítő van. Nagyon sokan készítenek játékot. Még például a pénzkezeléssel kapcsolatban is középiskolások részére is gyártanak játékot, társas játékot, ami a pénzes játékra, a pénz kezelésére segít hozzájutni tapasztalatokkal és élményekkel.
Milyen visszajelzések vannak ezekkel a játék hetekkel kapcsolatban?
Nagyon, nagyon szépen 2017. szeptemberétől csináljuk szeptemberbe. 2017. szeptemberétől 2019-ig a Covid járvány előtt már 4500 felnőttet és gyereket mozgattunk meg, tehát hogy kezdett terjedni a híre ennek a játékfajta szervezésnek, ennek a játék lehetőségnek. Azok az emberek fogtak össze, akik helyben, például a gimnáziumban, ugye kell közösségi munkát végezni. Például a gimnazisták felügyeltek a játszó tevékenységek szervezésére, az irányításra, mert ha szabadtéren van, akkor ugye mosdó is kell, meg netán orvos is kellhet, tehát biztosítani a biztonságot a játékhoz, mert a biztonságos játékban lehet igazán kiteljesedni gyereknek és felnőttnek egyaránt.
Nagyon jó kezdeményezés, és remélem, hogy sikerül az embereket, gyerekeket, szülőket arra buzdítani, hogy részt vegyenek. Te, Jutka néni, szeretsz játszani?
Én is szeretek játszani, és hát szerencsére van. Sokat vagyunk gyerekek között, mert hogy tulajdonképpen a honnő a végzettségem, és ragaszkodom is ahhoz, hogy ezzel a korosztállyal foglalkozom még mindig, de nagyon jó a játék, mert teljesen kikapcsol, és ugyanakkor meg egymást is nagyon jól megismerjük. És attól kezdve, hogyha már játszottunk együtt, és az utcán netán találkozunk, akkor mosolyogva bólintunk, és köszönünk egymásnak, és netán még pár szót váltunk is. Ez az igazán közösség alakító, hogy egymásra tudunk figyelni is.
Hogyan lehet jelentkezni erre a játékra?
A játék weblapon szeptember utolsó hetében lesz a játékhét, és van egy honlapja a játéknak, a www.játékvilágnap.webnode.hu, és a kisgyermek című újságnak is van egy honlapja, www.akisgyermek.hu, és van e-mail címe is a játékvilágnapnak, játékvilágnap@gmail.com. Úgyhogy nagyon várjuk a jelentkezőket, és hogy hirdetjük, hogy minden jónak forrása a játék. Ezt Fröbel mondta az 1800-es években, tehát tulajdonképpen ez mutatja nekünk az utat, hogy merre menjünk.
Villányi Györgyné Jutkával, a Kisgyermek című folyóirat főszerkesztőjével Ámen Zsóka beszélgetett.
Meskó Bank egy társmédiánál járt beszélgetni.
Kedves hallgatóim, mai vendégem Nagy Krisztina és Vasvári Tóth Tibor, a Balatonkenestei Hírlap szerkesztői. Arról meséltek, hogy mikor indult ez a hírlap, és ti mióta csináljátok ezt.
A Balatonkenestei Hírlap az 1913-ban indult, mint kulturális és közéleti heti lap, akkor még heti lapként, és a környéknek, illetve hát Kenesének, ami akkor még területileg is nagyobb volt, ugye, megörökítette a mindennapjait. Ez egészen ott az 1920-as évekig zajlott, és jelentek meg lapszámok, majd hosszú időre megszűnt létezni. Aztán az 1990-es rendszerváltás után, amikor más településeken is felé lett az érzés, hogy valamilyen civil, illetve akár az önkormányzat által kiadott lapot kellene az olvasók, illetve a településen élők kezébe adni, akkor felelevenítették ezt a hírlapot is, és 1990-ben, mint a híres zöld újság jelent meg, mert hogy ugye zöld papírra nyomták, és akkor még 8 oldalas volt. De ugyanúgy összefoglalta a településnek a mindennapjait, viszont már havilapként. És akkor ugye az volt a másik kérdés, hogy mi mióta. 2015-ben az akkori önkormányzat keresett meg minket, először azzal, hogy technikailag összetudjuk-e ezt az újságot rakni, mert hogy ilyen szerkesztési munkákat is vállaltunk, és hamarosan abban a helyzetben találtam magam, hogy már a tartalomszerkesztést is nekem kellett végeznem, és hát azóta folyamatosan, hónapról hónapra készítjük. Az akkori önkormányzatnak azt találtam mondani, hogy szerintem 2600 ember minden hónapban fog tudni adni annyi hírt és információt, és vannak itt Kenesén annyira érdekes emberek, meg annyira érdekes történetek, hogy ebből több is lesz, mint 8 oldal. Mi amikor átvettük, akkor ez egy 20 oldalas újság volt, de hát annyi érdekes történik Kenesén, és annyi érdekes ember van itt, az itt élők közül, az úgymond betelepülők közül, a nyaralósok közül, meg aki csak úgy átmegy Kenesén, hogy hát hamarosan egy bővebb újság alakult ki.
Ez egy nagyon széles spektrumú újság, a tartalmát illetően rengeteg mindennel foglalkozik, a hitélettől kezdve a társadalmi problémák, iskola, mindent megtalál az ember, neves művészeket szólaltattok meg. Tibor, mondj olyan kedves történetet, amit szívesen örökítettél meg, és szívesen emlékezel rá.
Több kapcsolódik ezek közül a különböző intézményekhez, amelyek Balatonkenesének büszkeségei és működnek, úgy a kulturális rendezvények, a kultúrház, a tájház, a fesztiválok, a Lecsó Fesztivál, amely minden évben sokakat lenyűgöz, és jó hangulatú szokott lenni.
Te júliusi számban olvastam, Gömöri Zsolttal csináltatok egy riportot.
Azt nem mi készítettük, hanem Tóth Csaba, aki szintén érkezett a településre, de annyira megszerette, hogy most már többet van itt. És ő zenei életben való munkája révén tartja a kapcsolatot különböző zenészekkel, és így került sor a Gömöri Zsolt interjúra is.
Ugye tudni kell, hogy Gömöri Zsolt az Eddának a zenésze, és itt a kenesei kötődésétről is lehet, hogy rengeteg jó barátja van. Tibor, kiről tudnál még mesélni?
Több név is van, tehát rengetegen a neves előadók közül, akik valaha megfordultak, vagy felléptek Kenesén. Egyéb iránt egy antológiát is tervezünk, mert nagyon régóta, hogy akik ebben megnevezhetők, tehát nagyon hosszú lenne a lista. Büszkeségünk az, hogy nem csak ilyen ismert emberek, hanem helyi kollégáinká vált lakosok tevékenyen kezdtek el részt venni az újság munkájában, aminek valószínűleg szóval köszönhető az is, hogy már 15 óta egyfolytában tudjuk csinálni.
Mondanál nevet, ha nem titkosak ők.
Gyurica István, Valentini Zsuzsa,
Mészöly Sándor
természetesen,
Péter Figizella
többek között.
Akkor ott van Kis Németh Ferenc, grafikus Anikó. Művész, Szűcs Anikó, újságíró.
Meg téged is közéjük sorolunk, tehát Meskóbánk.
Hát nagyon köszönöm. Ugye, ha elmondanád azt a történetet, ha már megemlítetted a nevemet, ugye volt a falunak egy nagyon híres ácsmester, a Bognár Pista bácsi, aki a háború után rendbe hozta a házakat. Ugye itt volt a Margit vonal, és végigmobbázták a házakat, és szinte ingyen csinálta meg a tetőket, mert mindenki adósa maradt. Mai napig, hát szegény meghalt már. És ugye halála után közadakozásból a kezdeményezésemre gyűjtöttünk, és egy szobrot állítottunk neki az ipartestület háza elé a Kossuth utcába. Erről gondolom te is tudsz, és ez egy örök emlék marad nekem, és egy nagyon nagy élmény volt. Az emberek, az nyugdíjasok 200 forintjaikkal támogatták ezt a nemes ügyet. De például olyan, hogy Szilágyi művész úrral, Tiborral.
Igen, természetesen ő is az említettek közé tartozik.
Ó, szegény meghalt már elég régen, a Helyei László, aki...
Igen.
Ő már régebben
mi már
meghalt.
Vele nem tudtunk például beszélgetni, mert pont akkor halt meg, akkoriban, amikor mi képbe kerültünk. De ugye itt szóba jött a Margit vonal, hogy ugye azért a történelem Kenesét azt úgy többszörösen átszántotta. Például azt nem tudom, hogy te például tudod-e, hogy a Bakó-ligetben, ami lent van 56-os emlékmű, hogy az, annak olyan története van, hogy az országban egyedülállóan
ez volt,
illetve egy volt még Keszthelyen, amit az 56-os forradalom napjaiban a helyi lakosság állított az 56-os mártíroknak. És ez úgy történt, hogy éjszaka kimentek, és felépítették azt a pici emlékművet, ami ott van.
A falubeliek.
És hát ugye honvédüdülő, tehát már november 4-e utánról beszélünk, katonák jöttek, és lebontották. És az emberek újra kimentek éjszaka, és újra felépítették.
Majd tehát megint jöttek a katonák, és
akkor már felrobbantották. És az akkori lelkész, Bakó Gyula, református lelkész, a darabjait fővesztés terhe mellett őrizte a református parókián.
Titokban.
És megvannak a mai napig. Ez az egyik, és ha már 56-nál tartunk, van 56-os hőse is Kenesének, aki nem Kenesén érte el ezt a pozíciót, hanem Székesfehérváron élt, Babolcsai Istvánnak hívták, és november 4-e után a Székesfehérvári rádió védelmében szerzett elévülhetetlen érdemeket, úgyhogy eltanácsolt a környékről orosz csapatokat. 57-ben elfogták, természetesen perbe fogták. A katonák, az orosz katonák mellette vallottak. És ennek ellenére kivégezték, a 301-es parcellában van eltemetve, nem messze Nagy Imrétől, megkerestük a sírját pár éve.
Tehát ezek rendkívül dolgok. Mondjuk ez a lapszámunk, ami ezzel foglalkozik, az forrásértékű.
Az olyan, hogy már kérték forrásanyagnak.
Besorolódik a komoly, nagy tanulmányos kötetek. És
ez mikor közé jelent meg, mikor is szám?
2016-os.
2016-os évfordulóra. Mi még nagyon érdekes, beszéltek róla, ugye itt van egy csodálatos Kossuth szobor, amit ugye azt hiszem a 13. volt az országban, amit
felépítettek. Vagy még korábban, vagy még előbbi, esetleg az első 3-4 között van valahogy, így
emlékszem. Viták vannak, hogy hányadik volt, de mindenképpen az egyik legelső közti közt.
Tehát most csak így fejből és emlékezet alapján.
És mi van még itt olyan, amire azt mondjátok, hogy érdemes megnézni, vagy ajánljátok, vagy írtatok is róla?
Igazán nagyon sok, hát mindenki tudja, hogy a tatárlikak azok egészen rendkívüliek, úgy a tátorján növény, amelyet itt hord a szél a Sóshegy tetején minden évben, tavasz, kora, nyári időszakban. Ezek rendkívüliek, mert egyedül itt található az egész kontinensen.
Most a tatárlikakról, mert sokan nem tudják, én ismerem a történetét, mondanál egy pár szót a keletkezésükről végső soron, ugye, azt tudjuk, hogy egész odáig, a hegyoldalig ment a Vallaton, odáig terjedt ki.
Ez egy feltöltött terület.
Igen. Azért tudtak csónakokkal fölmászni, a csónakokkal eljutni a falig, a meredélyig, ami a part szakasz volt, ahol ma egészen magasan és megközelíthetetlen helyeken vágtak maguknak szálláshelyeket az itteni lakosok, a környékbeliek, és bármi történt, ha jött a tatár, ha jött a török, vagy valaki, vagy éppen a Habsburgok elől kellett menekülni a Kuruc-Labanc háborúkban, akkor ott bújtak el. Majd ezeket aztán, amikor békeidők következtek, akkor valóban szállásként használták többen. Ennek van dokumentációja, tehát ott laktak olyan egy barlangban.
Barlanglakás. Ugye, ami ott a törlei gyár fölött is volt, ugye Budafokon, ott
igen.
Is egészen a 20-as évek végéig használták a barlanglakásokat, úgy itt is.
És érdekes, hogy a megközelítése, most ezt fölülről is meg tudták közelíteni?
Így van. Tehát két irányú volt, vagy még lehet, hogy volt egy harmadik kis
ösvény is. Leereszkedtek a hegytetéről, vagy fölmentek a vízről?
Fölmásztak a vízből ilyen kötélhákson, vagy éppen létraszerűségen, vagy voltak ilyen nagyon titkos lentről, a vízből nem látszó, meg föntről nem látszó, mert eléggé rejtett ilyen kis ösvényszerű lépcső.
Időben meddig használták ezt, erről tudtok valamit?
Állítólag a 20. század elejéig. Tehát még akkor is volt család, aki ott lakott.
Illetve a halászok ott tartották a hálóikat lentebbiekben.
Hát nagyon szépen köszönöm, itt elment az idő, rengeteg dologról lehetne beszélni. Kedves hallgatóink, a Balaton-Kenesei Hírlap szerkesztőivel, Nagy Krisztinával és Vasvári Tóth Tiborral beszélgettem. Köszönöm szépen!
különleges könyv, különleges születéséről mesélt az egyik szerzője.
A mai beszélgetésünk előzménye, hogy áprilisban megjelent Magyarországon egy amerikai-magyar, mondjuk úgy, hogy koprodukcióba készült könyv, Kmer Albertről, aminek a magyar vonatkozású részét dr. Erdész Ádám írta, a második részét pedig Robert Broker. Arról a Kmer Albertről, aki a híres nyomda alapító Kmer Izidor legkifiabb fia volt. Kmer Albert 1940-ben elhagyta Magyarországot, de addigra már itt is nyomdász karriert futott be. Természetes volt számára, hogy a könyvkiadásban abszolút jártas legyen, tipográfiába is, grafikába is. És ezek után került ki Amerikába, ahol egy másik karriert épített föl, ahol designer lett, csomagolás technikával, reklámozással foglalkozott. Ezt a történetet jeleníti meg ez a könyv, ami olyan címe jelent meg, hogy Kmer Albert a művész ikon és legenda. Most tehát akkor hallgassuk Robert Brokert. Rendkívül hálás vagyok, hogy vállalkozik egy magyar interjúra is, úgyhogy átlagosnál kicsit többet fogok beszélni, hogy segítsem az ő helyzetét. Legelőször is miért pont ez a három szó jellemzi?
Ja, az a három szó az eredetileg az volt az Albert unokája, a Frank and Steve ötlete, és a kiadó, a Corvina egybeérte, hogy ez a legjobb cím a könyvnek. Kner Albert nem nagyon ismert a világban, de mindenki ismeri a csomagolást minden csemegében az egész világban. Van egy termék, ki Albert feltalált, és azért kell lenni híres, de nem híres, és lehet ez a könyv, hát segít oktatni, vagy informálni az embereknek, ki Kner Albert, és miért fontos.
Hogy egyrészt ugye az volt a nagy újítása, hogy papírból készítette a csomagolóanyagokat.
Igen.
És legfőképpen, hogy ne legyen bonyolult előállítani, tehát a papírnak a hajtogatásából, szóval kvázi, mint az origami.
Igen. Ez az is érdekes, hogy a háború, az második háború előtt, például Amerikában, valószínűleg az egész világban, a termékek például egy spa dobozban, vagy nincs doboz, lehet, hogy az egy nagy csomag, a termékek, vagy nincs csomagolás, vagy például az a hús vevő betett a húst egy zacskó, vagy újságban, egy újságban, vagy volt például csomagolás, hát fa és vas például, de a második háborúban volt egy nagy hiány a fából és vasból, mert az kelt Igen, eszköze. És azért az volt egy nagy alkalom Albertnek helyettesíteni az a régi fa vagy vas csomagolás papírra.
Tehát ő már itthon is tulajdonképpen ezeknek az alapját lerakta, elkezdett foglalkozni vele. És ha nagyon tényszerűen akarok fogalmazni, akkor azt lehet mondani, hogy ő jókor volt jó helyen. Tehát a háború után, amikor kezdett kialakulni, hogy a reklámot is be lehet vinni a csomagolásba, ő pont akkor kezdett el, és ezt tudta kihasználni a tehetsége mellett.
Igen.
De én úgy tudom, hogy ő neki laboratóriumai is voltak, ahol ezeket kikísérletezte, és hogy berendezett egy, ha kellett, akkor konyhát, ha kellett, akkor egy üzletet, és akkor azt figyelte, hogy hova néznek az emberek először, hogy a fénnyel hogy lehet játszani, hogy összpontosítson termékekre. Ez vajon létezik még ma is ez a módszer, vagy egyáltalán az ő laboratóriuma?
Igen, hogy most már napság, igen, hát látogattam Chicagóban, hát ugyanaz az nagyon érdekes nekem volt, mert ugyanaz a például Van Butor és művészet az Albert hát évekből, De senki sem, aki az alkalmazott, aki most... dolgozik, és nem ismernek ki Kner Albert.
Tehát nem is tudják, hogy az ő laboratóriumban
Igen, nem tudnak a történetet. És az érdekes nekem, de az érdekes, hogy az a dolgokat feltalált Albert, most az nagyon szélesen használt a világban. Például nem csak a csomagolás, az is minden csomagban van, de az is Albert hát fejlesztett a kutatás az ügyfeli, és a tudomány, a kutatás tudomány, és az nagyon használt az egész világban, de senki sem tudja, hát ki a történetet.
Ez indított el a könyv megírásába?
Igen, igen.
De honnan te tudtál róla egyáltalán, hogy létezett Knorr Albert?
Ja, az egy, hát régóta az, vagy 90-es években itt laktam Budapesten. És én az ifjúságból, én mindig volt egy könyv, antikönyv gyűjtő voltam. Mert az, igen, a nagyanyám, neki volt egy antikváriuma, ja, és azért. Az érdekelt nekem. És,
tehát akkor már onnan ismerted a Knorr nevet?
Hát az nem az a nagyanyám, de amikor itt voltam, és ezt kezdtem, vagy alapítottam egy bagel üzletet, az első bagel üzletet Európában, Budapesten, és de nagyon nehéz volt, de én nem nagyon tapasztalatos voltam, mert csak 25 éves voltam, és akkor nagyon nehéz volt, és nem volt külföldi, és nem nagyon tapasztalatos, és nehéz volt a környezet nekem itt Magyarországon, és akkor és nagyon durván dolgoztam, és picit depis lettem, vagy voltam, és akkor hát egy barátot csináltam, vagy egy antikvárium tulajdonosa, az neve Rózsics is van, és akkor, amikor egy hosszú, kemény munkanap után én látogattam István, és ő magyarázott a sztorit az a Knorr családról.
Hogy tudtál anyagot gyűjteni? Honnan?
Ez nagyon szerencsés nekem, mert van egy az írótársam, Erdész Áram, aki egy Knorr Albert életrajzot hát írt 20 évvel ezelőtt, vagy több mint 20 év, és olvastam azt, és nagyon nagy inspiráció volt nekem. És volt egy, a Knorr nyomda nagyon sok bátorítást adta nekem, és egy közös barát, Erdős Ákos, és most, vagy manapság, hát van sok több kutatást, vagy például az interneten. És van sok hát targ, vagy kutatás Amerikában is, mert az Knorr Albert a fél élet Amerikában volt.
Erdész Ádámmal fölvetted a kapcsolatot akkor?
Igen, akkor igen, mert nekem volt híres Erdész Ádám, mert és olvastam másik könyveket, ő ez a valószínűleg az vagy a leghíresebb hát szakértő, a Knorr család. Így van. És akkor ismertem a hírnevről, és utána személyesen hát ismertem. És akkor kezdünk, és volt sok az, hát egy része volt az az eredeti életrajz Ádámtól, de van, Ádám is megtalált új kutatás, én is kutatottam Amerikában, és
akkor jutottál el a laboratóriumába?
Igen, azért például, és találtam az Albert kollégái, mert sajnos a többség elhunyt, de van néhány, de picit nehéz megtalálni, mert a többség, például a többség nyugdíjas házokban lakik, stb. És amikor Albert volt a ügyvezető, igazgatója, ők nagyon fiatal kollégák voltak, de az nagyon érdekes, és nagyon boldog voltam, amikor interjút csináltam velük, és hát ez 60 év múlva ők emlékeznek a sztorik Albertról. A legfontosabb, vagy egy fontos dolog volt, hogy a Franco Steve, a Knorr Albert unokája.
Hozzá hogy jutottál el?
Hát az az interneten találtam, és ő Chicagóban lakik, és a szülei is. Az nagyon szerencsés mindenkinek, hogy volt egy nagy levelezés Albert-tel, és hogy Albert...
Az Albert és a család.
És több ezer a level, és a többség magyarul, és Steve nem olvashat. És nagyon szerencsés, hogy volt fényképek, és más dokumentumok, és az nagyon szerencsés, hogy ez először elérhető ez a könyvnek. És az új, a másik kiadás, eredeti kiadáshoz képest.
Hány évig dolgoztál rajta?
Hát én 2 vagy 3 év, és Adam több, mint az.
És ez a könyv ugye először jelent meg Amerikában, és most a könyvhétre Magyarországon is megjelent, ami azonos tartalommal, egy kis módosítással, de azonos kiállításból egy csodálatos albumszerű könyv. És hát nagyon remélem, hogy mindkét országban, vagy mindkét nyelven nagy sikert fog befutni, és nagyon hálás vagyok ezért az interjúért.
Én is nagyon hálás. És
sok sikert kívánok hozzá.
De köszönöm szépen.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához 2 hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán este 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetők vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, aminek helye az anchor.fm/60-túl. A mai magazin készítői voltak Amen Csuka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és Torda Judit. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, október 14-én.